Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai csütörtöki Jó Hírek szerkesztő műsorvezetője. Július 5-én ünnepi háladó szentmisére gyűltek össze a Biblia egy év alatt podcast hallgatói és közösségei a budavári Nagyboldogasszony templomban, közismert nevén a Mátyás templomban. A szentmisét Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök mutatta be a podcast hallgatóiért, a Szentírást napról napra olvasó közösségekért, valamint mindazokért, akik az elmúlt fél évben bekapcsolódtak ebbe a lelki zarándoklatba. A következő bejátszásban a püspök atya szentbeszédéből hallhatunk egyrészt. A szentmisét a zarándok.hu ma szerkesztősége élőben közvetítette, a videó visszanézhető a zarándok.hu YouTube csatornán.
És aztán Jézus azt mondja a mai evangéliumban, és ez is mennyivel más istenkép, ezzel sokszor találkoztunk, és sokan írtátok is, hogy mintha teljesen más istenképpel találkoznánk az új szövetségben, meg az ószövetségben. Ugye ott egész furcsa parancsokat ad Isten, legalábbis úgy gondolja az ószövetségi ember, hogy Istentől jöttek a parancsok, ami gyilkosságra, meg egyebekre buzdítanak, míg Jézus meg azt mondja, hogy gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mennyire jó vele időzni. Mert hogy Jézussal lenni nem csak egy szimpla testi felüdülés, nem egy jó alvás, hanem akkor állnak helyre a dolgok. És erre szoktam mondani, hogy ha minden ember csak naponta 20 percet csendben lenne, rendezni a gondolatait, igyekezne mindenben helyreállni, akkor béke lenne a világban. Mert az Istennel való dolgainkkal kell először kapcsolatba lépni, csak a mai ember fél a csendtől, mert önmagával találkozik. De mi tudjuk, hogy a békénket Jézusnál találjuk meg. Nála tudunk megnyugodni. Mert ha vele rendben vannak a kapcsolataink, az emberi kapcsolataink is sokkal inkább rendeződnek. Ha szenteket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez közös volt bennük, hogy az Istentől, az Istennel való kapcsolatukból ered az a belső derű, ami mindegyiket jellemzi, akkor is, hogyha netán a templomainkban nem egészen sikerült jól az ábrázolásuk, és nem sugárzik róluk az öröm, de ott van a szívükben. Örülök annak nagyon, hogy Jézusnál valóban békére lehet lelni. És mit mond magáról Jézus, mint az Isten fia? Hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. És vajon nála keressük a lelkünk nyugalmát? Őt akarjuk megtalálni, amikor éppen bajunk van, vagy inkább elmondjuk fűnek, fának? Ő az első, akinél megbékélést keresünk? Pedig ő maga mondja, gyertek hozzám mindnyájan. Mikor? Nem akkor, amikor nagyon fittek vagyunk, hogy minden rendben van. Az orvoshoz sem akkor megyünk el, mikor már minden rendben van, hogy képzelj, doktor úr, minestem keresztül. Hanem amikor baj van, akkor megyünk hozzá. Mit mond Jézus? Gyertek hozzám, akik megfáradtatok, és terhek alatt görnyedtek. Egy terhek alatt görnyedő ember nem egy szép látvány. Ugye agyon nyomja a súly, ami rajta van, és azt mondja Jézus, na most gyere hozzám. Nem amikor már lecipelted és kipipáltad, hogy ez is megvan. Hanem amikor terhed van, gyere és én megkönnyítelek. Mivel tud megkönnyíteni Jézus? Talán azzal, hogy rámutat arra, hogy mi az igazán fontos. Mennyi minden leköt bennünket, ami nem is annyira fontos. Hogy másoknak akarunk megfelelni, pedig csak az Isten akaratát kell megvalósítanunk. A mai korban, amikor mindenki azt nézi, hogy ki mit mond rá, vagy milyen véleménnyel van, annyira felszabadító Jézusra hallgatni, hogy én hozzá tudok menni, és ő valóban megkönnyít engem. A Szentírás olvasása is erre fele kell, hogy vezessen, akkor is, hogyha vannak nehéz részek benne. Megmondom őszintén, volt, hogy olvastam fel, és nem tudtam folytatni, mert olyan sokkoló volt a mondat, mondom, hűha. Úgyhogy azt kivágták a kedves kollégák. Úgyhogy nem tudok olyan szépen olvasni, amit hallottok, az csomó kivágásnak az eredménye, csak igyekszem minél kevesebbet benne hagyni, hogy ne sok munkájuk vele. De hogy tényleg olyan mellbevágó részek is jönnek a Szentírásban, és nem véletlen az sem, hogy a liturgiában a Szentírásnak nagyjából az egyharmada hangzik el. Ugyanis akkor győznénk váltogatni az ajtón a táblát, hogy éppen hanyas korosztálynak való a következő szentmise, ha mindent felolvasnák a Bibliából. És mégis a Biblia őszinte. Nem is értem, miért kellett mindent leírni. Valószínűleg História Domusban a családról nem mindent találunk meg. Nem mindent teszünk ki a kirakatba. A Biblia őszinte. És ebből látszik, hogy Isten nagyon nagy lelkű. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink. Sokkal magasabbak, mint a miénk. Mi azt gondoljuk, hogy elbukunk, és vége van mindennek. És eszembe jut Liziói Szent Teréz, aki azt mondja egyszer, hogy amikor elkövetett valami bűnt, hogy Jézus, ez nem sokkol téged? Nem, engem sem. Akkor menjünk tovább. Tehát ez a hozzáállás sokkal finomabb, és ez a mai evangélium pont erről szól. Mi az, ami leginkább lenyom? Hát a bűneink. Attól tud minket Jézus leginkább megszabadítani. Aztán minden járulékos dologtól is természetesen. De a terheinket elé tesszük le, a bűneinket elé pakoljuk le, éppen azért, mert ő azért jött, hogy elvegye a világ bűneit. Elvegye a te bűnödet, mert a bűn az, ami elválaszt minket Istentől. És a Szentírás ismerete meg abban segít, hogy megelőzzük a bűnt. Hogy inkább Isten szeretetére tudjunk koncentrálni. Hogy az életünket Isten szándéka szerint próbáljuk berendezni. Ez persze nem mindig könnyű. De hiszem azt, hogy minél inkább ismerjük Isten igéjét, annál inkább fogunk találni mindig egy-egy alkalmas mondatot egy-egy adott helyzetre, amiben éppen belekerülünk.
Július 16-a a Kármelhegyi Boldogasszony emléknapja. A kármeliták védasszonya az ábrázolásokon egyik karján a kis Jézust tartja, másik kezével a skapulárét nyújtja. A skapuláré gyakran a kisdett kezében is ott van. Kármelita templomokban és más templomok mellék oltárain is gyakran látható. A Szentírás több helyen megemlékezik a Kármelhegyről, ahol Illés proféta élt és védelmezte a hit tisztaságát. Az egyházatyák a hegyet szépsége, termékenysége, ősisége Illés győzelme miatt Szűz Mária jelképének látták. Sok remete élt a hegyen, majd a 12. században rendet alapítottak itt azzal a céllal, hogy a szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot folytassanak. A tengerről felszálló felhőben, mely Illés idejében a megmentő esőt hozta, a szűzanya előképét látták. Így jött létre a kármelita rend. Stok Szent Simon 1251. július 16-án részesült a skapulári látomásában. A hagyomány szerint a szűzanya angyalok és szentek kíséretében jelent meg a rendfőnöknek, és átnyújtotta neki a skapulári nevű báruhát azzal az ígérettel, hogy aki viseli, nem jut a pokolba, és a halálát követő szombaton kiszabadul a tisztított tűzből. Egy kiváltságot később a rendtagokon kívül kiterjesztették minden hívőre, aki a skapulárét, illetve annak éremváltozatát viseli, és a Kármelhegyi Boldogasszony oltalma alatt a megfelelő életmódra vállalkozik. A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét azok a szerzetesek hozták magukkal Európába, akik a szaracénok elől menekülve kényszerültek elhagyni ősi remeteségüket. Édesanyjuk, védasszonyuk ünnepét 1376-78-tól ülik a kármeliták. Pápai jóváhagyást az ünnep megtartására 5. Szixtusztól kaptak 1587-ben, majd az emléknapot 13. Benedek 1726-ban kiterjesztette az egész egyházra. 4. alkalommal szervezett alkotótábort a Váci Egyházi Művészeti Gyűjtemény, amelynek ezúttal is Marosi Eszter építész volt a szakmai vezetője. Az 5 napos tábor, amelyen 25 gyerek vett részt Vácról és környékéről, valamint Budapestről, július 3-án mini kiállítással zárult, hogy a szülők is megcsodálhassák a gyerekek alkotásait. A múzeumi alkotótábort azzal az elképzeléssel hívták életre, hogy a szakrális művészet ne csupán fogalom, egy szép épületben elzártan őrzött tárgyaknak sokasága legyen, hanem a gyerekek kreativitásán keresztül új formát, új jelentést és új értelmezést kaphasson. Minden évben más technikával, más módon dolgoztak az anyagokkal a résztvevők, így már számos technikát kipróbáltak a gyerekek kreativitásának fejlesztése érdekében. Egy felújítás üzenete, időkapszulák kerültek elő a Csíksomlyói kegytemplom tornyából, tudósít a Magyar Kurír hírportál. 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a Csíksomlyói kegytemplom jobboldali tornyának gömbjéből, amiket július 13-án hétfőn bontottak ki. A Csíksomlyói kegytemplom folyamatban lévő restaurálása során július 8-án emelték le a jobboldali torony keresztjét. A toronygömbből két gyógyszeres üvegbe helyezett időkapszula került elő. Az egyik levél egyelőre csak részben olvasható, annyi azonban már megállapítható, hogy 1940-ben keltezték, a másikon a következő szöveg olvasható, idézőjel. Az Úrnak 1941. esztendejében újítottuk meg ezt a templomot, és javítottuk ki a földrengés által súlyosan megrongált kegytemplomunkat. A munkálatokhoz szükséges pénzt nagy részben a magyar királyi kormány adta. A többi közadakozásból gyűlt össze. Hálával örökítjük meg gróf Teleki Pál miniszterelnök nevét, valamint Bárdosi László jelenlegi miniszterelnök nevét, Hóman Bálint kultuszminiszter, Zsindei Ferenc és Kádas Károly államtitkárok nevét, akik sokat tettek templomunk érdekében. Legtöbbet mindazonáltal Isten után Vitéz nagybányai Horthy Miklósné ő fő méltóságának köszönjük, aki lelke és legfőbb pártfogója volt templomunknak. Nehéz, küzdelmes időben folyik ez a munka. Honvédeink az orosz mezőkön véreznek a szebb magyar jövőért. Megújul ősítk egy templomunk is, hogy újabb évszázadokon át munkája védje a magyar gondolatot és sorsot a keleti vidéken. Áll, hogy menedéke is tápolója legyen, mint eddig is a székely nemzetnek. Kelt 1941. november 24-én. Nagybányai Vitéz Horthy Miklós országlása, Márton Áron püspöksége, P. Sándor vitális provinciálissága és Szőcs Dénes házfőnöksége idején. P. Szőcs Dénes házfőnök, ifjabb Antal Imre bádogosmester, Hajdú Leander, Antal Imre, Fráter Gábor Gaudec felügyelete az Úrnak nevében és zárta részére. Idézőjel vége. Az időkapszulákból előkerült dokumentumokat a gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár csíksomlyói restaurátor műhelyében restaurálják, majd várhatóan augusztusban a kegytemplomban kiállítják. És még egy hír a futballvilágbajnoksággal kapcsolatban, mely a vasárnap.hu hírportálon olvasható, Hitvallások a futballpályán címmel. A futballvilágbajnokság egy-egy mérkőzését több tízmillióan nézik a televíziós adásokban és internetes streameken, de a 2022-es döntőt több mint másfél milliárd ember követte. A futball az egész világon nagy népszerűségnek örvend, és mindig voltak, akik ezt a hatalmas színpadot arra is használták, hogy a hitükről bizonyságot tegyenek, de talán soha nem volt ez annyira látványos és tömeges, mint az idei világbajnokságon, írja a publicisztikájában Ulica Tamás a református.hu oldalon. Már a nyitó mérkőzésről, amelyet Mexikó játszott Dél-Afrika ellen, nyilvánosságra kerültek olyan felvételek, hogy a mexikói válogatott több tagja is imádkozott érkezéskor a stadion kápolnájában. Az argentin válogatott kapusa, Emiliano Martinez, többször is nyilatkozott arról, hogy válogatottjuk Argentina fő védőszentje a Luján-i Szűz Mária kegyeibe ajánlotta a csapat szereplését, és hozzá imádkoznak, hogy legyen erejük a címvédéshez. Lionel Messi is sokszor beszélt arról, hogy Isten milyen fontos szerepet tölt be az életében. Amikor Spanyolország nagy küzdelemben legyőzte Portugáliát a nyolcad döntőben, a csereként beálló Michael Merino hosszabbításban lőtt góljával a mérkőzés hőse a lefújást követően kitörő örömmel azt kiabálta: Viva San Fermín! San Fermín a játékos szülővárosának, Pamplonának az egyik legfontosabb szentje. Kedves hallgatóink, mai magazinműsorunk a végéhez ért. Elköszön a szerkesztő, műsorvezető Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorai. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van. Évközi 15. hét.